9 óra 45 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt van velünk a telefonvonalban Miró József, az Erste befektetési ZRT stratégiája. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Most már tényleg egy kissé madártávlatból tudunk visszatekinteni a Silicon Valley Bank csődjére, bár lehet, hogy ez nem is igazán madártávlat, csak az időbeli távolság miatt érezhetjük így. A kérdés az, hogy lesz-e még konkrétan, várható-e még szerinted ennek további komoly hatása bármely európai vagy amerikai bankrendszerben vagy pénzintézet házatáján, ugyanis azt mondhatjuk, hogy a Silicon Valley Banknál is a magas kamatok voltak az okozói ennek a csődnek, és hát a magas kamatok, bárhogy is lassít a Fed, itt lesznek velünk még egy jó ideig.
Igen, itt lesznek velünk, és hát nyilván ugye egy emelkedő kamatkörnyezet, egy változó világ, az mindig megváltoztatja a világban a paramétereket, és ugye véletlennek tűnő események bekövetkezhetnek. Itt azért ne tegyünk úgy, minthogyha ne aggódtunk volna valaha is a kamatemeléseken. Itt csak gondoljunk arra, hogy a jegybankok tekintetében, ugye 2008-at követően, ugye amikor egy elég nagy pénzmennyiség növelés volt a rendszerben, ugye a jegybankok eléggé megemelték a pénzmennyiséget a világban. Ugye akkor is ugye a mennyiségi lazításokon keresztül felmerült az a kérdés, hogy jaj, mi lesz, hogyha majd elindul a kamatemelkedés. És hát ugye azért van egy speciális helyzet, hogy ugye a jegybankok esetében szépen ki lehet puttatni ezeket a kötvényeket, tehát nem keletkezik ugye rajta veszteség, és ugye általában ugye a bankok is tartanak nyilván hosszú eszközöket, nyilván jóval kisebb mértékben sok esetben, illetve megfelelő tőke, erős tőke megfeleléssel rendelkeznek. És itt jön be a lényeg, hogy 2008 után elég erős és szigorú szabályok jelentek meg mind Európában, és amúgy az Egyesült Államokban is, talán ott egy kicsit kevésbé szigorúak, de hogy ettől függetlenül folyamatosan ugye stresszteszteket végeznek a jegybankok ezeken a bankokon, és ezek a stressztesztek nyilván ezeket a feszültségeket próbálják meg modellezni. Hát néha átcsúszhat egy-két bank ezen a szűrőn, mint ahogy itt láthattuk is az elmúlt időszakban, de amúgy az nyilván nem jellemző. És ugye nyilván bejönnek, hogy mondjam, tehát hogy ugye a jegybankok stressztesteket csinálnak. Aztán néha a világ maga is csinál stressztesztet, tehát éles helyzet alakul ki, ugyanúgy, mint ahogy az atomreaktorokban, vagy bárhol máshol, vagy amikor felmegyünk az űrbe, ugye azt is lemodellezzük, és nem mindig úgy alakulnak a dolgok. Tehát visszatérve a kérdésedre, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, előfordulhat, de azért ennek a valószínűsége, valljuk meg, hogy most jóval kisebb, mint bármikor korábban volt, és most ugye láthattunk megint egy éles stressz helyzetet. Most szerintem ezen nagyjából talán túl lehetünk, de ez nem zárja ki azt, hogy nem fog bekövetkezni még hasonló dolog. Különben nagyon jól mutatja, hogy a jegybankok hogyan gondolkodnak erről, hiszen ugye az LKB azt tovább emelte a terveknek megfelelően a kamatokat, és azt mondta, hogy továbbra is a fő prioritás ugye az infláció letörése, és ugye ma is majd éppen figyelhetjük majd a Fedet ezzel kapcsolatban, ahol ugye most már nem 50, hanem 25 bázispontos emelést tartanak, de a fő cél az ugyanaz maradt, és valószínűleg, ha ilyen probléma történik, mint amit láthattunk itt az elmúlt nagyjából másfél hétben, akkor nem is annyira feltétlenül a jegybankok kell fellépnie, hanem a kormányoknak, illetve a pénzügyi szereplőknek. És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, hogy a pénzmennyiség a világban az elmúlt 10 akárhány évben, mondjuk 15 évben nagyon-nagyon megnövekedett, és ennek voltak nyilván következményei, ugye például ugye a kriptopénzek hatalmasak száguldottak, és most azon lehet gondolkodni, hogy ez a pénzmennyiség most eltűnt, nem tűnt el. Hát van egy jó hírem, hogy nem tűnt el, csak már nem emelkedik. Tehát, hogy ha megnézzük az amerikai monetáris rendszerben levő pénzmennyiséget, ugye az M2-t, akkor azt látjuk, hogy ez valahol 22 000 milliárd dollár körül stagnál mondjuk, hát most nem emlékszem pontosan, talán egy éve, vagy fél éve biztosan. Ugyanez igaz Európára, ott 15 000 milliárdra, vagy Magyarországon, de Magyarországon egy picit csökkent. Ugye ilyen 40 000 milliárd fölött van valamennyiben. Tehát, hogy vannak, van megfelelő pénzmennyiség, és hogyha valaki bajba kerül, akkor vagy a piaci szereplők tudnak összefogni és segíteni rajta ebből a rengeteg pénzből, illetve maguk esetleg a kormányok. Tehát igen, lehetnek ilyen események, de hozzá kell tennem, hogy ugyanakkor célzott segítség is tud érkezni.
De annak szerinted mi a fő oka, hogy tényleg nem alakult ki a 2008-ashoz hasonló nagy pánik? Ugye itt mondtad a különböző banki megfelelési követelményeket, hogy azok szigorodtak, mondtad, hogy természetesen most már amennyiben történik egy összeomlás, akkor a jegybankok, kormányok az adott pénzintézet segítségére sietnek, de önmagában a kis befektetőknek, betéteseknek az alapvető reakciója gondolom most is ugyanaz, mint 2008-ban volt, hogy akkor jussunk hozzá gyorsan a pénzünkhöz. A betétesek miért nem kezdték el tényleg pánikszerűen kivenni a pénzüket? Mitől nyugodtak meg itt az amerikai elnök, vagy az amerikai pénzügyi vezetés nagyon hatásosan nyugtatott mindenkit?
Szeretnélek egy kicsit kijavítani. Nem a jegybankok segítettek, hanem ugye elsősorban a kormányok, bár igaz, hogy a Credit Suisse esetében tényleg a jegybank segített. De ugye az USA-ban nem erről volt szó. A másik dolog pedig, hogy az elsődleges cél, hogy a piaci szereplők segítenek, ugye, tehát ugye a piaci szereplők fognak össze. Tehát azt azért látni kell, hogy a bankok többsége az megfelelő tőkeerővel rendelkezik, és megfelelően erős. És ez nyilván komoly bizalmat is hoz magával. Tehát igazándiból a helyzet szerintem inkább ahhoz hasonlít, hogy mindig vannak a társadalomnak, vagy a pénzügyi világnak, a gazdaságnak gyengébb szereplői, amik egy stressz helyzetben rosszabbul viselkednek, és akkor valamilyen oknál fogva, általában különben ez menedzsment problémát jelent, és akkor ugye az erősek, akkor azok általában megeszik a gyengébbet, felvásárolják a gyengébbet, és most is azért alapvetően inkább erről van szó. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy a pénzmennyiség az még mindig nagyon jelentős a rendszerben, és ez a pénzmennyiség, ez egy komoly párnát képez a világ számára, és így ezt igazából nem is kell növelni, ráadásul még, tehát hogy itt azért ez egy fontos dolog, hogy igazából ennek a leépítése zajlik, de nagyon lassan, tehát olyan lassan, hogy miközben a világ növekszik, a gazdaság növekszik, a pénzmennyiség már nem növekszik tovább, tehát nem arról van szó, hogy ez drasztikusan csökken, hanem relatíve csökken. És egy ilyen helyzetben vagyunk, és ez próbálja megfogni az inflációt, és ez nyilván az, hogy ez egy erőt ad amúgy továbbra is a gazdasági szereplőknek, és ezt kell látni ebben a dologban, hogy ezek segítik a bajba került vagy kerülhető pénzintézeteket is. Úgyhogy ilyen szempontban én azt gondolom, hogy, hogy nincs oka annak, hogy ténylegesen olyan hatalmas nagy aggodalom legyen.
A tőzsdéken is, kifejezetten a bankrészvényeken is az látszik, hogy elindult már a felfelé ívelő tendencia, a korrekciós hullám? Túl vannak nagyjából az első pánikon?
Na és akkor itt jön be az érdekesség. Most értünk oda, hogy ha messziről nézzük azt, hogy mi történt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem történt semmi. Tehát, hogy ha csak az árfolyamokat nézzük, itt volt egy korrekciós periódus, és ez a korrekció zajlott az elmúlt időszakban. Ugye tavaly év végén volt egy elég jelentős emelkedés a piacokon, és ugye ennek a korrekcióját láthattuk az elmúlt időszakban, és igazándiból az elmúlt hét, vagy másfél hét elnézést begyorsította ezt a korrekciót, és gyakorlatilag befejezte ezt a korrekciós periódust a piacokon. Nagyon szépen látható, hogy megfelelő szintekre csökkentek különben hétfőre, tehát az ide most e heti hétfőre az árfolyamok, megfelelő technikai szinteket értek el, és azt gondolom, hogy innen elkezdődött egy fordulat a piacokon. Tehát igazándiból, ami történt, az csak egy olyan esemény volt, ami a kémiában úgy hívjuk, hogy katalizátor, hogy segítette a folyamatokat relatíve gyorsan lezárni. Ha ez nem lett volna, akkor még eltartott volna ez a korrekció mondjuk, nem tudom, egy hónapig, két hónapig, tehát tovább tartott volna, és utána indult volna meg egy emelkedés. Most ez igazándiból begyorsította ezt a kémiai reakciót, vagy ezt a folyamatot, ez a félelem, amit mondtál, aminek persze nyilván voltak alapjai, de érezzük azt, hogy ezek az alapok azért nem voltak olyan túl erősek, tehát nem ugyanúgy néz ki a világ, mint 2008-ban. És még egy gondolatot hagyd tegyek hozzá, hogy ez a stressz teszt, ez egy jóval kisebb stressz, valós stressz szenárió, ami történt. Ez ugye hasonlított, vagy bizonyos értelemben ugyanúgy egy stressz helyzet volt, egy valós stressz helyzet, mint a Covid-nak a helyzete. Ugye azt is sikerült megoldani, ezt is szerintem sikerült. Most úgy tűnik, hogy sikerült megoldani, és azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel ezt sikerült is megoldani, és talán már néhány hónap múlva idézőjelben el is felejthetjük.
Elfogyott az időnk, most azon kezdtem el gondolkozni, de ez kicsit filozófikusabb talán, hogy jó-e az, hogy tényleg a média is folyamatosan pumpálja a bankcsőddel kapcsolatos híreket, ezáltal kicsit nyilván gerjesztve a pánikot, de másik oldalról meg ráirányítva a figyelmet a problémára, amit így ezáltal talán még jobban lehet orvosolni.
Hát igen, tehát itt egy kicsit ilyen szeretünk túllihegni dolgokat, amiket nem kellene. Ugye ez a mai világnak egy jellemző módja, ugye klikvilágban élünk, és hogyha találunk valami hírt, amit föl lehet nagyon fújni, itt egy kicsit túlzásba esünk, mert azért fontos dolgokról beszélünk, akkor egy kicsit túlfújjuk ezt a buborékot. Ez ugyanolyan, mint amikor ugye túl sok pénz van a világban, és akkor egy kriptovilágban fölfújódik valami, aminek nincs szerintem értéke. Nem csak én vagyok így vele, hanem sok más pénzügyekkel foglalkozó ember is. Tehát, hogy olyan furcsa dolgok történhetnek, amit mondtál, és hát itt is szerintem azért ez történt, és ez benne van.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Miró Józsefet, az Erste Befektetési ZRT stratégiáját hallották a reggeli monitorban. További szép napot, szia!
Köszönöm szépen!
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket.